itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Megyünk tovább az Apostolok cselekedete könyvünknek a tanulmányozásában, és egy picit kifogunk ugrani innen, úgy szokták ezt mondani, hogy ugródeszkának használjuk a itt meglévő részt. Nyilván megnézzük a részt is, de egy picikét akarok egy olyan témáról beszélni, ami talán egy kicsit olyan sikamlós is, vagy nem tudom, olyan kicsit izgalmasabb. De múltkor már megpendítettük, és gondoltam, hogy picit így menjünk át rajta. A teljesség igénye nélkül nem fogunk itt nagyon nagy részletekbe belemenni, de egy picit belenézünk, és pedig ez a, nem tudom, talán így lehetne mondani, hogy a nők szerepe az egyházban, a nők szerepe az életünkben, és hogy Pál végül is nőgyűlölő volt-e vagy sem. Kis marketinggel így tudnám ezt elmondani, hogy miről lesz szó. Ugye ott hagytuk abba, múlt alkalommal, hogyha emlékeztek, Páléknak a második missziós útjánál tartunk, és Pálénak volt egy elképzelése, hogy ő végigmegy az első missziós úton, meglátogatja azokat a gyülekezeteket, akiket akkor plántáltak, és bátorítják őket mindazzal az üzenettel, amiük van, hogy az Úr szereti őket, hogy kegyelem van, hogy nem kell körülmetélkedni, és a többi, és a többi. És aztán azt is láttuk múlt alkalommal, hogy Isten szelleme nem engedte őket ezen az úton végigmenni, hanem konkrétan az első helyen, ahol lehetett, így új utat, új irányt kaptak, és ebből lett végül egy második missziós út. És ezt az új irányt ezt úgy kapták többek között, hogy Pál látott látomásában egy macedón férfit, aki mondta, hogy jöjj hozzánk, mert hogy mi akarjuk hallani, hogy mi van. És utána elmentek, még ezt is elolvastuk, de majd ezt újraolvassuk innen, elmentek Filippibe, és látjuk, hogy nem látjuk a macedón férfit, hanem ehelyett nőszereplőket látunk itt végig. Úgyhogy olvasok is, jó, az Apcsel 16.11. versétől olvasom, jó. Troászban hajóra szálltunk, és egyenesen Szamot Ráké szigetére mentünk. Innen másnap tovább hajóztunk Keápoliszba, majd a macedóniai Filippi városába érkeztünk, ahol rómaiak laktak. Ez volt a legjelentősebb város Macedóniának ebben a részében. Itt több napot töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapon túl a folyóhoz, azt gondoltuk, hogy ott van az a hely, ahol néhányan imádkozni szoktak. A folyó partján leültünk, és beszélgetni kezdtünk az összegyűlt asszonyokkal. Néhányan közülük figyelmesen hallgattak ránk, különösen egy Lídia nevű asszony, aki Tiátria városából származott, és drága bíbor színű szövetekkel kereskedett. Lídia már korábban is az igaz Istent imádta, és az Úr megnyitotta a szívét, hogy elfogadja, amit Pál mondott. Ezután Lídia egész családjával együtt bemerítkezett, majd meghívott bennünket az otthonába. Ezt mondta, ha elfogadtok engem az Úr Jézus igazi követőjének, akkor jöjjetek a házamhoz, és legyetek a vendégeim. Így rábeszélt bennünket, hogy vele menjünk. És ugye itt az egyik magyarázat, amit mondanak, hogy miért jelent meg férfi, az, hogy mert hát Pál, ha nőt látott volna, biztos nem ment volna el, mert van egy-két olyan vers a Pál leveleiben, ami így arra ad okot, hogy ő a nőkkel annyira nem volt kivékülve. Én nem tudom, hogy Pál amúgy milyen viszonyban volt a női nemmel, tehát erről így én nem mernék nagyon messze menő következtetéseket levonni. Nagyon-nagyon valószínűtlen, hogy nem volt felesége, mert hogy farizeus volt, és a farizeusoknak kellett, hogy legyen feleségük, mégse olvasunk róla, hogy mi történt az ő feleségével. Aztán lehet, hogy mégis voltak kiskapuk, és lehetett úgy farizeusnak lenni, nem tudom. De amit szoktak mondani, vagy van egy ilyen nézőpont, az az, hogy Jézus ilyen nagyon elfogadó volt a nőkkel, és aztán Pál egy picikét azért úgy ezen úgy szorított egy picit, és hogy ő hozott egy ilyen újabb szövetséget, ahol egy végre rendet tett ebbe a kérdésben, és megmondta a nőknek, hogy hol a helyük. De hogy is volt ez valójában? Jézus valóban egyébként forradalmi volt, ahogy a nőkhöz állt. Tehát abban a korszakban, abban a kultúrában a nők nagyon sok esetben még az utcára sem mehettek ki egyedül, az apjuk vagy a férjük kísérete nélkül, nem szólalhattak meg férfiak jelenlétében, tehát ilyen nagyon szigorú, tényleg mai szemmel nézve a furcsa szabályok voltak. De Jézusnál azt látjuk, hogy ő nem tartott távolságot a nőkkel. A tanítványai között olvassuk, hogy nagyon sok nő volt, és kicsit úgy is látszik, hogy a sorok között én vélem látni azt, hogy ha ők nem lettek volna ott, akkor lehet, hogy nem is tudott volna működni ez a szolgálat. A pénzt hoztak a szolgálatba, gondoskodtak a férfiakról, olyan dolgokat hoztak be az egész tanítványok körébe, amit ha csak férfiak lettek volna ott, akkor biztos, hogy nem működött volna olyan jól az egész. Sok nő követője volt, soha nem utalt rá, hogy a nők kevesebbek lennének bármilyen szempontból, szellemileg, akárhogyan, hogy ők bármilyen módon is alacsonyabb szinten lennének, mint a férfiak. Sőt, azt látjuk, hogy teljesen egyenrangúként kezelte őket. Azt is látjuk, hogy amikor Jézus azért sok mindenkit megszólított, férfiakat, de nőket is egyaránt. Nézzük meg ugye akár a samáriai asszony, ott ki is akadtak a tanítványok, szegény halmozottan hátrányos volt, mert nő is volt, samáriai is volt, aztán ráadásul szegény el is mondta, hogy milyen gáz az élete, mondjuk azt a tanítványok épp nem hallották, de hogy ráadásul házasságtörő és nem tudom én micsoda, tehát nagyon botrányos volt abban a kultúrában, és Jézus mégis oda ment is, és vele ült le a kúthoz, és vele beszélgetett, és ő volt az, aki végül vitte a jó hírt, ő volt az, úgymond az első misszionárius, aki vitte az evangéliumot a városba, hogy gyerekek, lehet, hogy itt van a messiás tényleg, és egy egész város megtért ennek a nőnek a szolgálatán keresztül. Aztán ott van a házasságtörő asszonynak az esete, amit ismerünk, hogy oda citálják Jézus elé, hogy akkor most ő tegyen itt igazságot. Ugye ez is a kultúrát nagyon jól fémjelzi, hogy ugye házasságot törni egyedül nem lehet, tehát azt általában ketten csinálják, tehát ha volt egy nő, volt egy férfi is, de a férfit sehol nem látjuk a történetben, őt nem vitték oda, hogy meg elítéljék őt, csak a nőt. És aztán Jézus ugye milyen kegyelmesen bánik vele, hogyha itt erről egy regényt kéne írni, akkor én ezt így összeraktam készülés közben, hogy lehet, hogy ez a nő volt Pálnak a felesége, és akkor ezért volt ott valami gubanc, mert házasságot tört, ezt most csak így a vicc kedvéért szőttem bele. Aztán ott volt Márta. Ugye ez a klasszikus sztori a Mária és Márta között, hogy Márta ott ült Jézus lábánál. Még ugye Mária, jól mondom a neveket? Néha összeked, de jól mondom, ugye? És Mária meg ugye a konyhában tett, vett, sütött, főzött, mosogatott, pont fordítva, oké, jó, tehát akkor a Mária ült Jézus lábánál, és Márta volt a konyhában. Ezt most tisztáztuk, és akármit mondok ezek után, így gondolok rájuk, jó? Tehát Márta tett, vett, sütfőt, mosogatott, mint ahogy azt illik is egy jó asszonytól, ahogy ezt elvárjuk, főleg abban a kultúrában, Mária viszont ott ült Jézus lábánál. Most ami még ebben még egy külön izgalom, hogy a tanító lábánál ülni közvetlen mellett az volt a legelittebb hely. Tehát, hogy aki ott ült a lábánál a tanítónak, az ott az első volt a tanítványok között. És Mária ott ült. És ugye megvan a sztori, Márta kiakad. Tehát még Márta is kiakad ezen, hogy azért ez már túlzás, nem? Tehát asszony tud a helyet, hát én is asszony vagyok. Kint mosogatok, főzök, mit ücsöröksz ott a fő helyen Jézus lábánál? Ez így nem jó. És mondja Jézusnak is, hogy hát Jézus, hát itt azért rendet kéne tenni, hát most komolyan, hát nézd meg ezen, ő nem tudja a helyét. És Jézus nem azt mondja, hogy hát igen, most eddig itt ültél, de most már tényleg mutassunk rendet, és gyerünk, menj a konyhába, hanem azt mondja, hogy Mária választotta a jobb részt, hogy ő ott ült Jézus lábánál, és hogy ez Jézusnak ez teljesen kerek volt, nem volt ebbe semmi elmarasztaló, semmi negatív előjelű dolog. Aztán ha megyünk tovább a történelemben, és nézzük, hogy mi történt. Jézus után ugye a következő érdekes pont az pünkösd, amikor a Szent Szellem leszáll és kiárad. És azt látjuk, hogy férfiakra és nőkre egyaránt kiárad. És Joel proféta profétál ugye erről, amit ott Péter idéz is a pünkösdi beszédében. És ez aztán annyira nagyon egyértelmű, hogy ezt nem is lehet tenni ennél egyértelműbben. Joel 2.28 azt mondja, ezek után kiöntöm szellemem minden emberre. És itt ugye mondhatnánk, hogy minden ember, hogy ez akkor a férfiakra vonatkozott, de szerencsére jól precíz volt. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, az idősek álmot látnak, a fiatalok pedig látomást kapnak. Kiöntöm a szellemem azokban a napokban még a szolgákra, férfiakra és nőkre egyaránt. Hogy azt láttuk pünköstkor, hogy Isten nem válogatta meg azt, hogy férfi vagy nő, az különböző lenne. És ami... Ez később, jó. Következőre meg mit látunk? A Pál. És itt van egy kis furcsaság. Nekem van olyan nő ismerősöm, aki egy időben nem is olvasta Pálnak a leveleit, mert az nőgyűlölő, és fúj, és ilyen elvakult, és nem tudom én micsoda. A Pálnál, amit látunk, ugye a korintusiakhoz írt levelében van főleg szó erről a témáról, és ott egy kicsikét, csak hogy azt a környezetet úgy átlássuk. A korintosi gyüli a levelekből ítélve az egy kicsit ilyen kaotikus gyüli volt. Tehát, hogy ott össze-vissza beszéltek, nyelveken szóltak, nem volt semmi rend, azt mondja Pál, valaki bemegy hozzátok, nem is ért, nem is lát semmit, csak ott mindenki össze-vissza. És ugye abban az időben a zsinagógákban biztos, hogy a nők különültek a férfiaktól. Most itt a gyülekezetben nem tudjuk, de jó esély van rá, hogy ott is azért tartották ezt a rendet. És ugye a nő nem szólíthatott meg más férfit, csak a férjét. És ott aztán Pál azt mondja, hogy asszonyok, ne csacsogjatok az alkalom alatt. Tehát, hogy így tiszteljük már meg azt, ha valaki beszél, hogy csendben vagyunk. Kettő, ha kérdésetek van, otthon tegyétek föl ezt a kérdést. Most van olyan tanító, aki ezt úgy képzeli el, és nem tudom, hogy igaz-e, de lehet, hogy tudod, volt egy ekkora terem, és akkor ott ülnek a nők abba a sorokba, itt ez a sorokba, a férfiak, én itt beszélek, és a feleség nem ért, és akkor de Béla, most mit mond? És átkiabál az egyik sorokból a másikra, hogy most ezt nem értem, hogy mi van. Nem tudom, hogy ez hogy volt. A lényeg az, hogy Pál ott azt mondja, arról beszél ott, hogy legyen rend, hogy Isten nem a káosznak az Istene, hanem a rendnek az Istene. Ha megnézzük a teremtést, a természetet, annyira gyönyörűen minden rendben van, hogy az Isten tiszteleti alkalmom az legyen egy szép rend, legyen rendbe a dolog, ne ilyen össze-vissza kiabálgatások, meg nem tudom én, hogy mik legyenek. És akkor ugye itt fölmerül ez a kérdés ennek kapcsán, hogy akkor egy nő taníthat-e, egy nő kiállhat-e a pulpitushoz, mondhat-e bármit, vagy a kottaállványhoz, kinél mi van. És hát vannak olyan gyülekezetek, vannak olyan felekezetek, ahol erre komoly gyakorlat van. Tehát vannak női, hogy mondjuk ezt, lelkészek, vagy lelkésznök, nem tudom, női lelkészek, vagy lelkésznök, hogy ennek van kultúrája, ami, és akkor ebbe persze lyukat lehet harcolni, hogy most akkor ez így rendben van, vagy nincs rendben, és valaki kiáll, és akkor nem áll ki, és nem tudom. Ami érdekes, hogy a római levél végén Pál úgy tűnik, mintha egy női apostolt köszöntene. És persze emögött is elképesztő mennyiségű anyagot lehet találni az interneten, hogy akkor most nő volt, vagy nem volt nő. A Károli fordításban, meg a King James-ben, az angol régi fordításban egyébként nőként, vagy tehát női nevet használ, ahogy fordítja. Aztán az évek alatt át lett fordítva férfi névvé, hogy akkor mégiscsak ne legyen már női apostol, mert az mégis olyan fura. És az a lényeg, hogyha ebbe ilyen nagyon erős, határozott állást kéne foglalni, akkor eléggé zavarbejtő tényleg, hogy ahogy érvelnek az emberek mindkét oldalról. Én személy szerint azt gondolom, hogy biztos, hogy nem akarnám Istennek a munkáját lekorlátozni abba, hogy egy nő valamit nem csinálhat, ami direktben így nincs megfogalmazva, és nem nagyon van ilyen szerintem, ami így megvan fogalmazva, én nem találtam ilyet. Tehát én azt gondolom, hogy igenis lehet az, hogy ha egy nőnek van egy ajándéka Istentől, tud tanítani, akkor tanítson. De ha nincs ajándéka, akkor ne tanítson, ugyanúgy, ahogy férfiaknál is ez így van, tehát hogy inkább talán innen közelíteném meg a kérdést. Emellett Pálnál még látjuk azt, hogy a leveleiben nagyon sok nőt említ meg. Rengeteg nőt említ Pál a leveleiben. És az egyik, hogy ez a Priscilla és Akrilla, ahol 6-szor szerepel ez a házaspár Pálnak a leveleiben, és 5-ször a nőnek a nevét említi először. Ami megint abban a kultúrában pont nem, tehát hogy ez nem lehet véletlen, mert abban a kultúrában a nők azok hátrébb voltak sorolva. Úgyhogy azt látjuk, hogy nincs Nincs különbség férfi és nő között Isten szemében. Nincs olyan, hogy a férfi egy magasabb szinten van, magasabb rangon van, vagy nem tudom, több jár neki, vagy bármilyen, hanem azt látjuk, hogy egyenlőség van közöttük. Ezt látjuk a teremtésben is egyébként, hogy azt mondja, hogy teremtsünk, a képmásunkra mondja Isten, és teremt férfit és nőt, és hogy ez együtt Istennek a képmása. Nem a férfi, és aztán mellé lett rakva a nő, hanem együtt vagyunk Istennek a képmása. Most ami zavart okoz az erőben, az az, hogy ettől függetlenül a Biblia ír mégis különbségről, hogy férfiak és nők között mégis van különbség. Ugye ma nem akarok erről túl sokat beszélni, de azért ma vannak olyan irányzatok ugye az LMBTQ-ban, hogy hát igazából nincs is különbség, azt bárki eldöntheti magáról, hogy ő férfi vagy nő. Én azt gondolom erről, hogy azért ez nem ennyire bonyolult dolog, tehát hogy régen, amíg nem volt mi ez a ultrahangos vizsgálat, akkor amikor megszületett valaki, rögtön az első nyilvánvaló tényt, amit közöltek, az az, hogy milyen nemű az a gyerek, tehát szerintem ez nem bonyolult, lenézünk és tudjuk, hogy mi a helyzet. Itt nem is feltétlenül erről akarok beszélni, hanem arról, hogy különbözőek vagyunk, mert Isten különbözőnek teremtett meg bennünket. És Pál beszél erről az 1 Korintus 1:3, meg az Efézus 5-ben, lehet, hogy majd kicsit később felolvassuk, de hogy nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy olvassuk fel most, hogy 1 Korintus 11:3, azt akarom azonban, hogy értsétek meg, hogy Krisztus a feje minden férfinak, a férj feje a feleségének, Krisztusnak pedig az Atya Isten a feje. És azt látjuk, hogy ugyanazt a hasonlatot hozza Pál itt, mint amit a gyülekezetnél hoz. Ha emlékeztek, hogy mondja, hogy ott is Krisztus a fej, és mi vagyunk a tagok. És különböző tagok vagyunk, de hogy mi vagyunk így egy test. És amit itt szeretnék ebből nagyon kiemelni, hogy most a házasságról beszélünk, hogy amikor azt mondja Pál, hogy a férfi a feje a nőnek, akkor nem azt mondja, hogy a férfinak egy ilyen tárgyhatalma van, és amit mond, annak úgy kell lenni, és a nő meg csak bólogasson, hanem azt mondja, hogy ahogy Krisztus feje az egyháznak, hogy a fej önmagában nem értelmezhető a test nélkül, és viszont is, tehát a test sem értelmezhető fej nélkül, hanem ez egy. És lehet, hogy más feladata van, más funkciója van az egyiknek, mint a másiknak. Azt azért látjuk, hogy különbözőek vagyunk. Talán az egyik nagy nyilvánvaló különbség férfi és nő között, azt úgy szoktuk mondani, hogy lányok, ti kicsit olyan az érzelmekre jobban érzékenyek vagytok, vagy nem is tudom, hogy mondjam. A férfiak meg inkább racionálisabbak. Ez az egyik, amit itt talán így szoktunk mondani. És hogy ebbe van egy közös dinamika. És a férfinek úgy kell lenni a fejének, a feleségének, ahogy Krisztus a feje az egyháznak. És azt mondja, hogy ahogy önmagát adta, érte. És most nyilván egy ilyen nagyon idealista szép képet festünk le, de valahogy ennek mégis így kéne működni, hogy van egy férfi, aki annyira szereti a feleségét, hogy az életét adja oda, érte. Akkor ha van egy ilyen férfi, akkor a nő, aki ott van, ő neki szerintem nem nehéz azt mondani, hogy akkor te vagy a fej. Mert van egy férfi, aki szeret engem jobban, mint magát, és önmagát adja értem, akkor talán itt nincs gond. Most olvassuk fel az Efézus 5-öt is, jó? Efézus 5:25. Férjek, ti pedig úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus szerette az eklézsiát, odaadta érte a saját életét, hogy szentté tegye és szellemileg megtisztítsa, mint egy megfürdetve az Isten beszédében. Így készíti fel az eklézsiát a maga számára, hogy ne maradjon azon szennyfolt, vagy ránc, vagy bármi eféle, hanem hogy szent és tökéletes mennyasszonya legyen. Ugyanígy szeresse minden férje saját feleségét, ahogyan a saját testét szereti, úgy szeresse a feleségét is. Mert aki a feleségét szereti, az egyúttal önmagát szereti. A saját testét senki nem gyűlöli, hanem táplálja és gondozza. Ugyanígy táplálja és gondozza Krisztus az eklézsiát, hiszen mi a Krisztus testének részei vagyunk, ahogyan megvan írva, ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és a kettő egyé lesz. Mélységes titok ez, de én most Krisztusról és az eklézsiáról beszélek. Ugyanakkor viszont minden férfi úgy szeresse a feleségét, mint saját magát, a feleség pedig tisztelje a férjét. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt ez az első dolog, ami fontos, hogy a férj úgy szeresse a feleségét, ahogy Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta érte. És ha ez megvan benne, akkor ez jól fog működni együtt. De ennek együtt kell működni. Gondolkozok, hogy mennyire hozzak példát a saját életünkből, a feleségem bologat, hogy hozzak példát. Jó, nem hozok példát a saját életünkből. A lényeg az, hogy amúgy a férfi és a nő között nincs szintbeli különbség. Ugyanaz az értéke minden nőnek, mint minden férfinak. Csak lehet, hogy van más szerepe egy házasságban, és más feladatköre, mint a férjének. A másik érdekesség egyébként, ami ezt megint alátámasztja, amikor Pál beszél a házas életről, és nem arról beszél, hogy a nő alá van rendelve a férfinek, hanem arról beszél, hogy egyek vagytok, és hogy ne fosszátok meg egymást magatoktól, csak közös megegyezés, akkor is csak az imádkozás és a bőjtölés miatt, de ott se sokáig, hogy ne legyen ebből gond, hanem szeretetben azt mondja, hogy a férfi nem ura a saját testének, és a nő se ura a saját testének, hanem együtt egy test, és kell, hogy figyelemmel és érzékenységgel figyeljenek egymásra a tagok. Itt ami a kérdés szerintem, és egy kicsit talán ki is ugorhatunk ebből a dologból, hogy férfi-nő egy picit hátrább nézve az egészből, egy komoly kérdés szerintem az, hogy a helyemen vagyok-e, és hogy tisztában vagyok-e azzal, hogy ki vagyok én. Van-e egy helyes önismeretem, és aztán van-e egy helyes istenismeretem ebben az egészben, hogy Isten szemében ki vagyok. Mert én szerintem ezek a kérdések, akár ez a nő-férfi kérdés, de ez lehet akármilyen más kérdés, ami egy kicsit az identitásomat megtépázza, vagy nem tudom, kicsit neki megy. Így valóban ezeknél a kérdéseken dől el, vagy ezekhez a kérdésekhez megy vissza, hogy a helyemen vagyok, hogy tudom, hogy ki vagyok, tisztában vagyok a saját értékemmel. És azt gondolom, hogy egyikünk sem. Tehát én nem hiszek abban, hogy van a Földön egy olyan ember is, akinek helyes önértékelése van. Egyikünknek sincs jó önértékelése. Mindannyian valahol alulértékeljük magunkat, aztán van, aki ezt túl kompenzálja, és úgy mutatja kifelé, van, aki meg arra felé kompenzálja, és úgy mutatja kifelé, van, aki pontjól mutatja kifelé, tök mindegy, de hogy a lelkünk belül valahol mindannyian arra vágyunk, hogy valaki szeressen minket feltétel nélkül, hogy tiszteljen bennünket, hogy biztonságban legyünk, hogy jó helyen legyünk, és ezeket akarjuk az emberi kapcsolatainkban is keresni, és ha mázlink van is, jó kapcsolataink vannak, meg jó környezetben vagyunk, akkor lehet, hogy ez tényleg tud is adni valamit, de végső soron az Istennel való kapcsolatunk az, ahol ezt igazán meg tudjuk élni, és majd ez lesz az egésznek majd a vége, de még előtte még akarok nektek olvasni egy záró gondolatot ehhez, ez a Galata 3.28. Azt mondja itt, hogy ebben a tekintetben tehát nincs többé különbség zsidó, görög, rabszolga és szabad, vagy férfi és nő között, mert Krisztus Jézusban mindannyian egyek vagytok. Bármiféle fajta megkülönböztetés, nem tudom, faji alapon, bőrszín alapon, nemi alapon, bármi alapon, azt mondani, hogy az egyik értékesebb, mint a másik, az teljesen ellentmond a Bibliának az üzenetével, a Bibliának az értékrendjével. Nincs ilyen. Minden ember teljesen egyformán értékes Isten számára. És Isten, Jézus ugyanúgy meghalt mindenkiért, és ugyanúgy szeret mindannyiunkat, ebben nincs különbség. Ebben azt kell, hogy tudjuk egymást elfogadni, és ne tagadjuk a valóságot. ami körbevesz bennünket. Ez szerintem azért ez fontos. És ugye azt látjuk itt Lídiánál visszatérve akkor hozzá, hogy itt van egy nő, valószínűleg gazdag nő volt, azt mondják, hogy ugye hogy itt bíbor színű szövetekkel kereskedett, és a bíbor az ott egy drága valami csoda volt abban az időben, úgyhogy valószínűleg ez egy gazdag hölgy volt, és azt látjuk, hogy ő kereste az igaz Istent ezelőtt is, és aztán hitt Pálnak, és bemerítkezett ő is, meg az egész családja. Nekem nagyon hasonló a történet a samáriai asszonyhoz, hogy én ezt úgy képzelem el, nem részletezi itt a mondatok között, nincsen minden leírva, hogy ő hazament, és ezt elmondta, és otthon is ezt elfogadták, megtértek, és az egész család bemerítkezett ott. És ugyan Lídia hívja őket haza Pálék, hogy menjenek hozzá. És Pálék elmennek, és nem csinálnak ebből ügyet, hogy most egy nőnek a házába mennek be, vagy bármi ilyesmi. Úgyhogy azt látjuk, hogy Isten nem tesz különbséget, Jézus nem tett különbséget, és Pál sem tett különbséget ilyen alapon, hogy a nő vagy a férfi értékesebben, vagy a nőnek hátrébb kéne lennie bármilyen módon is a férfiakkal szemben. Olvassuk tovább a 16. rész 16. versétől. Történt egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, szembe jött velünk egy rabszolgalány, akiben a jövendőmondás szelleme lakott. Ez a lány sok pénzt szerzett a gazdáinak azzal, hogy jövendőlt az embereknek. Állandóan követte Pált és a csoportját, és közben így kiáltozott. Ezek a férfiak a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösségre vezető utat hirdetik nektek. Ez így ment több napon keresztül. Végül Pál megelégelte, hátrafordult, és azt mondta a lányban lakó gonosz szellemnek. Jézus Krisztus nevében parancsolom neked, hogy menj ki ebből a leányból. Erre a jövendőmondó szellem azonnal kiment belőle. Hát én szerintem ez egy fura sztori, tehát hogy így valószínűleg, ha ezt felnőtt fejjel hallom először, és nem gyerekkoromban mesélik, akkor így ez így rácsodálkozok. Ez egy fura sztori, én szerintem. Az első dolog ugye, hogy ez egy jövendőmondó lány volt, és nem akarok ennél kettő mondatnál többet időzni, de az ige egyértelműen a jövendőmondást, a jóslást, az asztrológiát, a horoszkóp, meg ezeket a sötét oldalhoz tulajdonítja, hogy hívőknek, Istent kereső embereknek semmi keresni valójuk ezeknél. Nagy része amúgy is kamu, én szerintem, tehát nem akarnék százalékban bocsátkozni, de valószínűleg jó magas százalékban kamu. Ettől függetlenül látjuk azt, hogy van azért ennek valóságtartalma is, tehát tényleg létezik a természet fölöttinek az Istentől elszakadt része, a sötét oldal tényleg. De Isten azt mondja, hogy ne ott keressük a megoldásokat, ne oda forduljunk. Amúgy zárójeles megjegyzés, az asztronómiával, a csillagászata semmi baj nincsen, tehát a csillagokat lehet tanulmányozni, a fizika meg nem tudom milyen szempontjából, de ugye ez a jövendőmondás témakörében nem. Érdekes egyébként, én tényleg nem is foglalkoztam vele túl sokat, csak egy picit csak így ránéztem egy időben, és tényleg nagyon érdekes, hogy úgy tűnik, hogy van benne sok igazság és sok tartalom abban, ahogy a csillagképek tényleg kifejezik vagy leírják egy módon a világtörténelmet, de Isten igéje azt mondja, hogy ne ezekkel foglalkozzunk, hanem azt mondja, hogy létezik a profétálás ajándéka, hogy léteznek a proféták. És ami szerintem az egyik nagyon nagy különbség a kettő között, az az, hogy a profétálásnál, ugye erről már sokszor beszéltem, a profétálásban nem is feltétlen a jövőnek a megmondása az izgalmas, bár az is tud izgalmas lenni, hanem az, hogy Isten üzen, hogy Istennek van egy üzenete az embernek, hogy itt nem csak arról van szó, hogy nem tudom, holnap esni fog az eső, hanem Isten azt mondja, hogy figyelj, holnap figyelj magad a lesernyőt, mert esni fog az eső. Most kicsit így leegyszerűsítettem a dolgot, de értitek, hogy mit akarok mondani. Hogy ilyen módon ez a fajta profétálás, amit itt látunk, a profétálásnak ez a szelleme, ez egy gonosz szellem volt. Egészen egyértelműen gonosz volt. Pálnak szerintem megvolt az ajándéka, amit úgy ír a Biblia, hogy a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka, vagy a lelkek megkülönböztetésének az ajándéka, és egyértelműen itt egy gonosz szellem volt. Nagyon érdekes, ettől függetlenül, és az evangéliumokban is azt látjuk, hogy ezek a gonosz szellemek igazságokat mondtak. Tehát így megnézzük, ennél jobb, ezek a férfiak a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösségre vezető utat hirdetik nektek. Tehát, hogy ne vicceljetek, hát hogy ez tök jó, nem, amit ott mond. Hát most mennénk egy utcai evangelizációra, és ott lenne valaki, aki nyilvánvalóan kapcsolatban van a természet fölöttivel, mindenki tudja róla a városban, és ő hirdeti, mielőtt én megyek mondjuk evangelizálni, és előtte megy, és hirdeti, itt jön a magasságos Isten, szolgálja ki a mennybe vezető utat, hirdeti nektek. Hát nekem megint ezt tetszik is, tehát hogy így, ez így jónak tűnik, nem? Hogy ott ez egy olyan bizonyítéknak. És Jézussal kapcsolatban is, ha megnézitek, a démonokat, amikor megnyilatkoztak, vagy bármit mondtak, mindig igazságokat mondtak. És pontosan tudták, hogy kicsoda Jézus, és arról beszéltek, hogy ő kicsoda. De mégis Isten nem ezt az utat használja, nem ezt akarja, hogy ezek a szellemek legyenek azok, amik az igazságokat kimondják. És Jézus is mindig megregulázta, kiűzte őket, megparancsolta nekik, hogy csendben legyenek, mert nem az ő dolguk, hogy hirdessék Isten igéjét. És ugye a másik, amit mond itt Jézus, hogy hisztek, hát ez tök jó, a gonosz szellemek is hisznek. Ugye látjuk ezt, hogy ők tényleg tudják, hogy kicsoda Jézus, hogy ő az Istennek a fia. De ezért szeretem a hit szó helyett a bizalom szót használni, amikor az Új Szövetségben az Istenbe való vetett hitünkről beszélünk, hogy ők nem bíznak Istenben, nem bízzák Istenre az életüket, nem is tehetik, mindegy, ez egy másik kérdés, de hogy ők nem bíznak Istenbe. Hogy amikor a Biblia hitről beszél, akkor nem arról beszél, hogy higgy Istenben, hogy létezik valahol egy Isten valahol fönn a felhők fölött, aki teremtette ezt az egész mindenséget, hanem azt mondja, hogy bízz Istenben, hogy bízd rá az életedet. Attól senki nem fog a mennybe kerülni, mert hisz Istennek a létezésébe. Az ige azt mondja, a Biblia azt mondja, hogy attól fognak az emberek mennybe kerülni, hogy rábízták az életüket, hogy hisznek Jézusban, hogy ő a megváltó, aki az ő bűneikért meghalt a kereszten, és ezért nekünk már nem kell meghalnunk, hanem örökké élhetünk. De ugye azt látjuk, hogy így megy ez a lány, így írja, hogy lány, nem tudom, hogy mennyi idős lehetett, ugye megint azt látjuk, hogy ez egy női szereplő egyébként, megy, és azt írja itt, hogy ez így ment több napon keresztül. Hallottam olyan tanítót, aki erre azt mondta, hogy 3 napon keresztül, nem tudom, hogy miért mondta, hogy 3 napon keresztül, nem találtam rá. Többet ír, a görögben viszont ez a több, ez ilyen sokat, sokkal több, tehát nem pár, hanem ilyen sokat ír ki ez a szó, amit ír a több. Ilyen nagyon sokról beszél, most ezt jól elmondtam 3-szor, hogy sok. Hogy nem tudjuk, hogy hány nap volt, de úgy néz ki, hogy sokáig. És elsőre így ránézünk, és azt látjuk, hogy pár kiborult. Picit nekem olyan, nem? Hogy így egy ponton így elvesztett a türelmet, és na most akkor gyerünk. Mellesleg szerintem egyébként teológiailag is ez így rendben van, tehát hogy én hiszek abba, hogy Pálnak volt ilyen módon dedikált hatalma az ördögök felett, és hogy azt mondta egy ördögnek, akkor annak mennie kellett. De hogy akkor most ez hogy van? És ez azért izgalmas, mert ez meg még van egy-két ilyen sztori, amit jól ki lehet emelni a szövegkörnyezetből, és akkor azt lehet mondani, hogy na, hát már pedig, ha én nekem tele van a hócipőm, megmondhatom. Lám, Pál is ezt tette, és nem volt ezzel semmi gond, betelt a pohár, jól oda mondta. Úgyhogy, ha betelik a pohár, egy hívő is megmondhatja a dolgát. Ezzel így nem értek egyet, kb. Semmilyen szinten, nem csak valamilyen szinten. Nem erről szól ez a történet. Nem arról van szó, hogy nem arról szól, hogy akkor most én kiborulhatok, és én csak őszinte vagyok, meg én csak jót akarok, és nem tudom, én csak segíteni akarok. Vannak ugye ilyen emberek, akiknek van ilyen ajándéka, hogy ők nagyon látják a másiknak a problémáit, hogy mi a gond vele, és aztán nagy szeretettel ezt el is mondják a másiknak. Én ezzel szeretnék óvatos lenni, és szeretnék titeket is óvatosságra inteni ezzel kapcsolatban, és szeretném, ha azt látnánk elsősorban itt, hogy Pál türelmes volt. Tehát, hogy így hosszú napokon keresztül ez a lány mindenhova ment velük, és ezt az egy mondatot, vagy lehet, hogy picit többet is, de ott ezt ordibálta. Most az elején valószínűleg nekem tetszett volna egy pár percig, utána lehet, hogy egy idő után engem is zavar. Tehát, hogy így lehet, hogy Pálék tök nehezen jutottak szóhoz, mert az a nő folyamatosan ott dumált, és nem engedte őket szóhoz jutni. És nagyon zavaró lett. Tehát, hogy egy Pál, amit szeretnék, hogy lássunk, hogy türelmes volt. Nem az volt, hogy 5 perc után leállította, hanem napokon keresztül tűrt. És ugye a léleknek az egyik ajándéka a Galata 5-ben az a türelem. És nem tudom, hogy ki ezzel hogy van, ti hogy vagytok. Nekem az egy ilyen kihívás, tehát hogyha amikor én türelmes vagyok, az tényleg az Úr csinálja, hogy de tudunk tűrni. Tudunk tűrni, amikor kényelmetlen a helyzet. És most nem arról beszélek, hogy tudod, bejövünk a gyülibe hetente egyszer, és van egy valaki, aki nem szimpatikus, és inkább beszólok neki, vagy nem tudom, hanem hogy itt tényleg hosszan tűrni tudunk. Hát én magamtól nem, de azt mondja Isten, hogy az ő lelkének ez az egyik ajándéka. És itt nem arról beszélek, hogy ne védjük meg magunkat, nem arról beszélek, hogy ne húzzunk határokat, mert itt megint azt látom, hogy kétféle típusú ember van, és tudom, nem szabad így beszélni, de mégiscsak ezt látom, mert most az két szélsőséget nézzük. Az egyik az, aki folyamatosan beszól, aki folyamatosan konfrontálódik, a másik meg, aki sosem mer, akit aztán lábtörlőnek lehet használni. Én nem gondolom, hogy itt is ez, tehát nem erről beszélünk, hogy akkor engedjem, hogy engem bántsanak, hogy ne húzzam meg a határaimat. Itt a kérdés szerintem mindig az, hogy mi az, ami motivál, és ide fogunk a végén kiukadni. De most azt nézzük, hogy Pál meddig tűrt, meddig kell akkor tűrni. És Pál miért pont eddig tűrt, ameddig tűrt? És akkor fölírtam ide egy-két gondolatot, hogy hát az egyik, hogy elege lett, betelt a pohár, kész, ennyi, tovább nem bírta, rendet tett. Lehet, hogy tudta, hogy egy hívőnek egy ilyen helyzetben hány napig kell tűrni. Tehát volt neki egy kis okosa, azt elővette, vagy tudta fejből, és tudta, hogy ez 6 nap. Tehát 6 napig tűrni kell, a 7. napon ki lehet akadni. Milyen jó pont, véletlen mondtam a 6-ot, de ez pont stimmelt is a 7. napban. Nagyon jó. Kicsikét magasabb szintre emeljük ezt a dolgot, és beletesszük olyan szellemi magasságokból, amiket ugye senki nem tud normálisan kezelni, hogy a Szent Szellem mondta neki, hogy most már kiborulhatsz. Nem hiszem, nem tudom. Tehát a rövid válasz, hogy nem tudom ezt, hogy miért akkor volt, ami volt. Az egyik dolog az, amit szeretnék kiemelni, hogy tűrt, sokáig tűrt, a másik meg, hogy mit tett utána, amikor kiborult. És ami érdekes, hogy azt látjuk, hogy nem azt mondta, hogy hé, te nő, ugye, mert ez is nő volt, és vár nőgyűlöl, vagy te nő, most már aztán hallgass el, vagy húzz el innen, vagy legyél az Úr Jézus nevében, elküldelek téged a város másik felébe. Nem ezt látjuk. Mit látjuk? Azt mondja, hogy a gonosz szellemnek szólt, és azt dorgálta meg, és azt küldte el. Jót tett ezzel a lányjal. Meggyógyította. Az igében, amikor azt látjuk, hogy valakiből egy gonosz démont szellemet kiűznek, az egy jó dolog. Tehát, de talán ezt ugye nem kell nagyon boncolgatni. Ott egy jó dolog történt azzal a lányjal. De nézzük még egy kicsit más szemmel. Nem a lány ellen szólt, hanem az ellen, ami benne volt. És ezt szerintem ez egy nagy tanulság nekem az életemben, hogy amikor valaki idegesít, amikor valaki folyamatosan piszkál, nyom, és nem tudom, nehéz vele a kapcsolódás, akkor kire haragszom? És annyira szeretem, amikor azt mondjuk, hogy Isten szereti a bűnös, de gyűlöli a bűnt. És annyira tetszik nekem ez a kép, hogy itt nem a lányjal volt a gond, hanem a gonosz szellemmel, aki benne volt. Hogy én, amikor haragszom valakire, amikor nem jó a kapcsolatom valakivel, akkor tudok rá úgy nézni, hogy ez nem ő. Hogy nem ő vele van a baj. Hogy ki tudja, hogy mind ment keresztül, ki tudja, hogy most miért ilyen kis pukkancs már a 6. éve, hogy miért így viselkedik velem, hogy tudom függetleníteni az embert attól, ami történik vele, és ezért tetszik nekem ez a kép, hogy ebben a lányban ott volt egy démon, az egy külön kis személy abban a másik személyben. És ez nem könnyű, én nekem nem könnyű, hogy ilyen nagyon éretten álljak mindig ezekhez a témákhoz, de talán ebben van egy ilyen tanulság, hogy függetlenítsük el az embertől azt, ami történik. És a másik meg az, hogy utána Pál jót tett, meggyógyította ezt a lányt. Tudok így fordulni a másikhoz? Tudom ezt tenni, amikor valaki bánt, akkor mögé nézni, hogy ő miért bánt vajon engem, vajon őt mi bántja, ami miatt engem bánt? Tudok-e neki segíteni? Ez már nagyon extrém, tudom, de hogy amikor engem bántanak, tudok-e segíteni annak, aki bánt engem? És oda lyukadunk ki, én azt láttam, hogy készültem erre az alkalomra, hogy megint egy dolog az, ami újra eljön, és ez hetek óta előjött, és ez csak most tűnt fel nekem, hogy van egy törvény a hívő embernek az életében, van egy törvény az életünkben, ami kell, hogy uralkodjon az életünkben, ez a szeretetnek a törvénye. Ugye ez jön most már elő sokat szóra, hogy a pálék a zsidó törvényeket most akkor hogy tartsák meg, hogy ne tartsák meg, hogy Timóteust mégis körülmetélte azért, hogy el tudják vinni a hírt a hívőknek, hogy nem kell körülmetélkedni. Hogy mindig ezt láttuk, vagy sokszor ezt láttuk, hogy a szeretet törvénye az fölülír sok mindent. És ebben a történetben és ebben a mai napban is ezt látjuk mindkét történetben, hogy a szeretet törvénye az, ami fölülír mindent. Ugye a férfi-nő kapcsolatban is akkor fog ez jól működni, hogyha a szeretet törvénye ott van, hogyha van egyfajta, nem is tudom milyen jó szó, odaszántság, egyfajta a másikat felemelni való vágyás, most ez nem tudom, magyar mondat lett, de hogy én szeretem a másikat, hogy önmagamat adom érte, hogy Jézus adta önmagát a gyülekezetért. És itt látjuk ebben a másik történetben is ezt itt a tűréssel kapcsolatban, nem csak a nő-férfi kapcsolatban, hanem minden kapcsolatban valahol a szeretet törvénye kellene, hogy uralkodjon az életünkben. Úgyhogy most majd felállunk az alkalom végén, és most mondom, mindenki szeresse egymást, jó? És a szeretet törvénye legyen az, ami uralkodik bennetek, és most aztán legyen rend végre, és mindenki szeresse egymást. Menjünk haza. Na, de hogy ez hogy fog megtörténni? Mert nekem mindig ez a bajom, ezek tök jó dolgok, nem? Tehát, hogy ráismerünk, szeressük egymást, gyerekek, nagyon jó. Hogy a szözbe csinálom ezt? Amikor legközelebb jön egy hasonló lány, és 6 napon keresztül ott zargat engem meg minden. És tudjátok nagyon jól, mi erre a válaszom. Erre az, hogy Isten szeretetében kell, hogy ott legyünk. Hogy a szőlőtő életet kell, hogy éljük. Hogy ott legyünk a szőlőtőn, ahol Istennek a szeretete az, ami az egész életünket körbeveszi, az egész életünket befolyásolja, ami az egész életünket beteszi egy nézőpontba. Az pedig az, hogy Isten szeret. Szeret engem úgy, ahogy vagyok. És amikor ott vagyok a szőlőtőn, és élek Isten szeretetében, akkor megtapasztalom azt, hogy elkezdek én is szeretni. Elkezdek én is máshogy működni. Én nem gondolom, hogy ez úgy fog működni tartósan, sokáig, hatékonyan, úgy, hogy közben én is jól érzem magam, hogy majd mindig eszembe jut, amikor eldurranna az agyam, és lekevernék egy salát, hogy ja nem, hogy volt az a kislány a démonnal, igen, akkor most azt kell néznem ebben, hogy ő benne is van egy démon, ami persze nincs benne, de valami bántja őt, és akkor nem leordítom, hanem tudok neked segíteni. És akkor ezt egy nap majd 70-szer, 7-szer meg fogom csinálni, és akkor majd ne, hát ebbe bele fogok zazulni. Tehát megőrülünk ebbe, és lehet, hogy 3-szor még megy, egyébként nem megy, de mondjuk 3-szor megy, és 4-re már üvöltök. Ez csak akkor fog működni, hogyha Isten szelleme ott van bennem, hogyha ő az, aki gyümölcsöt terem, megtermi a türelmet, a szeretetet, a békességet, a jóságot, az örömöt. Ha ez ott, ezt nem én csinálom, ezt ő csinálja, amit nekem kell csinálni, az, hogy ott vagyok a szeretetében, és szeretném nektek újra felolvasni, időnként felolvasom, de az egyik kedvenc részem az igéből, az Efézus 3:14-21-ig, és ezek az utolsó gondolataim mára. Hogy mindezeket látva, letérdelek az Atya Isten előtt, és imádom őt, akitől minden mennyei és földi család a nevét kapja. Arra kérem, hogy dicsőséges gazdagsága szerint erősítse meg a belső embert bennetek a Szent Szellem segítségével, hogy Krisztus maga lakjon a szívetekben hitáltal. Arra kérem, hogy mélyen gyökerezzetek bele az isteni szeretetbe, sőt, az egész életetek erre épüljön. Kérem, hogy ilyen módon képesek legyetek Isten egész népével együtt annak a megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas és mennyire mély ez az isteni szeretet. Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek, és igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és ezáltal Isten maga töltsön be titeket teljesen. Bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Dicsőség Istennek az Eklézsiában és a Krisztus Jézusban, nemzedékről nemzedékre, örök időkig. Amen. Ámen, én nem is teszek ehhez hozzá többet. Urunk, köszönjük neked azt, hogy te ennyire szeretsz bennünket, és csak arra kérlek, Uram, hogy segíts, hogy ebben a szeretetben éljünk minden nap. Segíts, hogy ez a szeretet legyen az, ami teljesen betölti az életünket. Add, Uram, hogy így amennyire legyen, amennyire tud az önértékelésünk kerüljön a helyére, hogy mi azok vagyunk, akiket te szeretsz, úgy, ahogy vagyunk, és ezért nem kell, hogy bármit tegyünk ennél többet. És add, hogy ebben a szeretetben elmerülve, ebbe bele gyökerezve átformálódjon az életünk, és add, Uram, hogy teremjenek gyümölcsök az életünkben, a te gyümölcseid, hogy tudjuk egymást szeretni, hogy tudjunk türelmesek lenni, jóságosak, hogy örömünk legyen, hogy benned éljünk, és ez az élet, ez töltsön be bennünket teljesen, és aztán tudjon kiáradni a környezetünkre, a családunkra, a gyülekezetünkre, a munkahelyünkön, az iskolánkon, a városunkban, hogy te legyél az, aki rajtunk keresztül kiárad. Ad nekünk ezt az életet, ami ennyire belőled táplálkozik, belőled ered. Te nevedben, Uram. Amen. Amen.